Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén 154. számú dicséretünket énekeljük. 154. számú énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat, 226. számú dicséretünk végig éneklésével. 226. számú énekünk első verse így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Mi, akik itt vagyunk, foglaljunk helyet. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hatalmas Isten, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk. Most nem csupán valamiért, amit adtál, amiket kirendeltél, valamikért, amelyeket kaptunk tőled, hanem önmagadért, azért, aki vagy. Dicsőítünk Jézus szeretetedért, melyet megmutattál a Golgotán, ahol összekötötted az embert Istennel, és ahol mi lélekben meg-megállva valamit megsejthetünk abból a titokból, aki te vagy. Magasztalunk Szentlélek, aki megszomorítasz bennünket bűn tekintetében, aki Jézushoz vezetsz bűn bánatra, aki megeleveníted a feloldozás ígéit, aki húsvéti hitet, vele pedig együtt nagy örömöt munkálsz a szívünkben. Hívunk most is. Hívunk, hogy áld meg ezt az órát, áld meg ezt az Isten tiszteletet, hallgassuk bárhol, bármilyen testi-lelki állapotban. Hisszük, hogy van hatalmad munkálkodni bennünk ma is. Add legyen így, Urunk, könyörgünk. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 15. részéből az első 10 igeverset. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjem. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Amen. Kedves testvérek, az ökumenikus imahetet szerte a világon 1908 óta rendezik meg. Az ima hét Magyarországon szervezett keretek között, bekapcsolódva a nemzetközi ökumenikus vérkeringésbe, 3 évtizedes hagyományra tekint vissza. Akik a testvéreink közül részt szoktak venni ezeken a ima nyolcadokon, vasárnaptól vasárnapig tartó estéken és alkalmakon, tudják, hogy a kerületünk protestáns felekezetei állandó résztvevői ezeknek, ennek a nemzetközi ima konferenciának. Mindig január hónap 3. hetében vagyunk együtt imádságos közösségben, amikor sok fontos ügy, feladat, szolgálat mellett mindig imádkozunk, és szerte a világon könyörögnek a keresztények, akik részt vesznek ezen a sorozaton, a keresztények egységéért, a keresztény egységért, és az üldözött keresztény testvéreinkért is. Bizonyára többen emlékeztek rá, hogy az elmúlt esztendőben a klapkatéri református gyülekezet volt a kerületi imahetünk házigazdája. A kiváló építész Szekhalmi Bálint tervei alapján elkészített impozáns templomba lehettünk együtt, és ott a szerdai napon a mi gyülekezetünk szolgált igével és kórusunk is énekszóval bizonyságot tett. Idén sajnos a járvány okán nem lehetünk együtt testvéri közösségben, azonban elétek hozom az ökumenikus imahét központi üzenetét, mottóját, amelyet idén egy francia-svájci protestáns gyökerű női szerzetes rend határozott meg, mégpedig a János evangéliuma 15. részéből, és amely így szól: maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. Kedves testvérek, János evangéliuma 14., 15. és 16. részeiben Jézus Krisztus búcsú beszédeiről olvashatunk. Itt hangzik el Jézus Krisztus utolsó ego eimi, azaz én vagyok mondásai. Mondása, amelyben úgy beszél magáról, mint szőlőtőről. Amikor Jézus Krisztus utoljára jelentette ki azt, hogy ő ki, akkor egy olyan képet, egy olyan képben mutatta meg, beszélt önmagáról, ami egy ősi, bibliai, ősi időkre visszatekintő növény képe. Már az óbabiloniak az élet füvének nevezték a szöllőt, előfordul a sumér Gilgames eposzba, amely Krisztus előtt 22. évszázadban íródott. Azt is tudjuk, hogy a vízözön után az életet újrakezdő Noé földműveléssel foglalkozott. És nagyon különös, hogy a Szentírás csak egy növényt jegyzett le külön, hogy milyen növényt telepített, és ez a szőlő. Így olvassuk az 1 Mózes 9-be. Noé pedig földművelő kezdett lenni, és szőlőt ültetett. Úgy tudjuk tehát, hogy ő volt az első szőlőtelepítő. Eszünkbe juthat Kánaán kikémlelésének a története. Tehát ezt olvassuk a Mózes 4. könyvében. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt, egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Igen, a Közel-Keleten kiváló életfeltételei voltak a melegben, a déli lankás hegytájakon, a szőlőnek, ahol nagyon jól érezte magát, fogyasztották az emberek friss gyümölcsként, megaszalták mazsolának, készítettek belőle olajat, levéből pedig természetesen bort. De ha a szőlőveszőt levágták, az egy olyan növény, aminek a fája értéktelen volt. Hasznos eszközöket, bútort vagy szerszámokat nem lehetett belőle készíteni, félretették, megvárták, míg kiszárad, szőlőnek nagy a nedvességtartalma, és aztán elégették. A szőlő a bőség, békesség, állandóság kifejezése is volt, kifejezője is volt keleten, és ez az a növény, ami a Szentírásban a legtöbbször előfordul. Szimbolikája szerint pedig a szőlőtő Izraelt jelképezi. Ezt a szőlőt az Úristen plantálta el az ígéret földjén, Egyiptomból telepítette át Izraelt Kánaánba, azzal a céllal, hogy ott az új helyén gyökeret eresszen, és aztán ezen az új helyén elkezdjen gyümölcsöt teremni az élő Istennek. Azonban Izrael a jó helyre plantált szőlőtő nem akart termőre fordulni. Megszólaltak hát a proféták, és figyelmeztették a népet Isten nevében. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett az vadszőlőt? Mondja Ézsaiáson keresztül az Úristen. Testvérek, a szőlő a héber nyelvben nőnemű szó. Az Ószövetség úgy mutatja be Isten viszonyát az ő népével, mint amikor a hűséges férjét megcsalja a felesége. Isten mindent megadott a népének, jogosan várta hát, hogy az hűséges lesz és marad ő hozzá.
Isten, mint egy jó férj, minden feltételt megteremtett ahhoz, hogy ez a kapcsolat éljen. Isten és az ő népe között. A szőlőt plantáló és a szőlő vesző között. Kihozta őket Egyiptomból, adott nekik törvényt, házat, hazát, kultuszt, kultúrát, életet, jövőt, reményt. És a nép minél gazdagabb lett. És Izrael mind inkább a története folyamán fölemelkedett, annál távolabb került lélekben az Úristentől. A megcsalás a gyakorlatban Isten cserét jelentett. Sok esetben Izrael átvette a szomszédos pogány népek természet imádó vagy éppen termékenységi kultuszát, ezért Isten megfenyegette a népét, amely elhagyta őt, amely idegen isteneknek gyümölcsözött, Hóseással már így üzent, dús lombú szőlőtő Izrael, gyümölcsöt is bőven terem. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített, minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított, csalárda szívük, de most meglakolnak. Isten lerombolja az oltáraikat, elpusztítja szent oszlopaikat. Az Úristen évszázadokon át várta, hogy az ő népe hozzátérjen, hogy a hűtlenséget befejezve megtérjen hozzá, hogy észhez térjem, hogy az ő által adott rendbe betagozódva éljem, de ők nem akarták. Ezért Isten vette éles metsző kését, és elkezdte visszavágni a neki nem tetsző szőlejét. Ehhez a fájdalmas metsző munkájához pogány népeket használt. Így történt, hogy Krisztus előtt 722-ben Asszíria megszállta Izraelt, a terület északi részét. Krisztus előtt 587-ben az újbabiloni birodalom bevonul, lerombolja a várost, kifosztja, aztán fölgyújtja, megszentségtelenítik, majd lerombolják a közel 400 éve álló salamoni templomot, és a népet szolgaságba hajtják több hullámban. Isten a népét, amelyiknek évszázadokon keresztül üzent, hogy térjetek meg, térjetek hozzám, maradjunk szeretett szövetségben. Én tartom a szerződés rámeső részét, gyertek vissza. Isten megbünteti, és erős metsző ollóval egészen visszavagdossa. Az Úrhoz hűtlen teremni nem akaró szőlőt Izrael Isten éles metszőkéssel visszavágja. Így már értjük, hogy Jézus miért beszél arról, hogy én vagyok, amilyen az igazi szőlőtő. Arról beszél Jézus, hogy én vagyok, itt a valóság szó szerepel. Én vagyok a valóságos szőlő, akiből majd olyan szárak szökkennek, amelyekből valóban gyümölcsöt szedhet magának. Várhat és kereshet és szedhet az élő Isten. Arra utalt, hogy eredetileg Izraelnek kellett volna annak lennie a világban, de nem hozott gyümölcsöt a telepítőnek, Istennek. Izrael nem volt képes a környező népeknek bemutatni azt, hogy van Isten, hogy csak egy Isten van, hogy ennek az Istennek van hatalma, és hogy Isten szereti ezt a világot. Ezért Isten visszametszette, félretette, és karácsonykor az idők teljességében telepített egy új, neki kedves szőlőtőt, Krisztus Jézust. Nagypénteken azonban úgy tűnt, hogy ezt a szőlőt az ember gyökerestül kitépi a földből. Mintha megvalósulni látszódott volna a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázat. Jézus Krisztus ebben elmondta, hogy a gazda, aki sok munkával, nagy gonddal szőlőt telepített, egy idő után, mikor elérkezett a betakarítás ideje, szolgát küldött az ő szőlejébe. De akik birtokolták a szőlőt, nem akarták elküldeni a szolgákkal a termést. És akkor Isten új szolgát küldött. és újra küldte őket, némelyeket megvertek, másokat meggyilkoltak, a szőlőből őket kivetették, mert a szőlőt magukének akarták. Ez volt a prófétaság kora. Erről szólnak a prófétai könyvek, hogy Isten újra és újra küldi az ő hűtlenkedő népéhez a maga üzeneteivel a prófétákat. De Izrael nem akar megtérni. Nem hallgatnak rájuk, helyette elhallgattatják őket, ezért végül a szőlős gazda úgy dönt, hogy elküldi az ő szőlejébe az ő szerelmes fiát. Hát, ha majd őt megbecsülik. De nem így történt. Megölték az örököst, a szőlős gazda fiát is. Nagy pénteken tehát úgy tűnt, mintha az Isten által telepített szőlőtőt gyökerestül kitépte volna az embervilág. És itt el kell mondanom, hogy Jézus mindig jelen időben beszél, a jövőre vonatkoztatva a mondatait. És ha egy pillanatra elidőzünk, Jézusnak eme példázata fölött itt is meg lehet, sőt meg kell, hogy állapítsunk, hogy ez is a jövőre is vonatkozott, amit akkor ott elmondott hallgatói előtt e példázat kapcsán. Jézus mindig jelen időben beszél a jövőre való tekintettel. Vajon a mi jelenünket nem ábrázolja Jézus példázata? Éppen ez az újkor, ami a korunk logikája. Ha Istent halottá nyilvánítjuk, mi leszünk az urak. Mi magunk vagyunk Isten. Ez történt és történik a mi korunkban. Ha Isten halott, ahogy Nietzsche ki is mondja, akkor végre nem valakinek a tulajdonai vagyunk, hanem csak az önmagunké. És akkor mi vagyunk a világ tulajdonosa is. Most végre azt tehetjük, ami nekünk tetszik. Ez a mi korunk. Ez a mi példázatunk is. Megszüntetjük Istent, azt is jelenti ez, hogy nincs felettünk mérce, önmagunk mércéi vagyunk, tehát azt teszünk, amit akarunk. Magunkkal is, egymással is, és a teremtett világgal is. Mondhatnánk a példázattal élve, a szőlő a miénk embereké. Félre Istent a világból, keresztre vele, és akkor azt tehetünk, amit akarunk. Sokan fáradoznak ám ma is ennek a szép új világnak és világrendnek a megvalósításán. Azonban a kereszt állítók tévedtek nagypéntekkel kapcsolatban, és végképp nem számoltak húsvéttal. A kereszt semminek sem a vége, ahogy ők gondolták, hanem mindennek a kezdete lett. Valójában az újkor és az új világ és az új világrend kezdetét Jézus hozta el az ember világ számára, mégpedig pontosan nagy héten. Koncentráltan nagypéntekben és húsvétban látjuk ezt, hogy az újat ő hozta el magában. Ugyanis Isten döntésén, hogy az embert minden gonoszsága, lázadása ellenére szeretni fogja Jézusban. Istennek ezt a tervét senki és semmi, sem Isten, sem ember, se a gonosz nem húzhatta keresztül. Isten olyan mélyen ültette el az igazi szőlőtőt, Jézust ebben a világban, hogy azt nem lehet többé kiirtani. Hiába akarták, és hiába akarják. Nem lehet. Mert Jézus húsvét és különösen pünkösd óta emberi szívekben él, kiolthatatlanul. Ő a gyermekeiben él tovább a földön, mint ahogy a szőlő tőkéből hajtanak ki a vesszők, a vesszőkön pedig gyümölcs érlelődik, Jézus élete is titokzatosan, de valóságosan így hat ma is ebben a világban. Életáradás történik a tőkétől a vesszők felé. A vesszők így lesznek majd gyümölcsözők. Tulajdonképpen a gyümölcshozó, a termő erő is Jézus, aki benne él lelke szerint abban, akibe beleoltatott, akivel egyé lett. A tő és a vessző közötti kapcsolat tehát életkérdés. Az egyház kezdettől fogva való életkérdése. Hogy milyen viszonyban van a tő és a szőlő vessző. Gyümölcs termés csak akkor lesz Isten szerinti gyümölcs, ha valaki részesedik Jézus életébe. Ha bele vagyok iktatva az élet áradásába, ami Jézustól jön, akkor az én életem élni, virulni és teremni fog, ha nem, akkor pedig megkezdődik a kiszáradás, amit vagy meg tud állítani Isten oltó metsző kése, vagy végül egészen levágja a tőkéről a hasztalanná lett, kiszáradt, megégetése váró vesszőt. Erről így beszélt Jézus. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Kedves testvérek, a kereszténység legdöntőbb, 2000 éve velünk lévő legdöntőbb kérdése, hogy milyen a viszony a szőlőtő és a szőlővesszők között. A kereszténység legalapvetőbb égető kérdése mindig, mindenhol, mindenkorban az, hogy a szőlőtőbe bele van-e plántálva a szőlővessző. Mert ha nincs, akkor az fog történni vele is, mint az Ószövetség népével, félreteszi az Isten. Ha a Nyugat-Európa népei azt gondolnák, hogy a keresztény egyház tönkremenetele nem lesz hatással a társadalomra, a kultúrára és a gazdasági életre, óriásit tévednek. Mégpedig végzeteset. Ha ez ma nem érdekli őket, mert az emberek elfordulnak az egyháztól, ami nagyobb baj, elfordulnak az Istentől. Ha nem érdekli őket, ez nem változtat ezen az igazságon. A keresztény egyház lassú felszámolása mindenre ki fog hatni, amit ma európai életnek hívnak. Európa ma még meglévő gazdagsága és jóléte sem tart örökké, ha eltűnik belőle a kereszténység. És ha ezzel nem foglalkoznak a politikusok, és nem foglalkoznak a népek és az emberek, attól még így lesz. Gondoljatok Izrael példájára. 722, 587, mi történik az Istentől elforduló Izraellel? De testvérek, ez nem csak a világ és a politika kérdése, legalább ennyire, vagy még inkább a keresztények égető kérdése. A keresztények felelőssége is, hogy mi lesz Európával, hogy mi lesz a hazánkkal. Isten ragaszkodik a szőlőtőhöz Jézushoz, de a szőlővesszőkhöz nem. A szőlőtőhöz Isten hozzá kötötte magát, de az aktuális szőlővesszőkhöz sosem. Ha úgy látja, hogy szükséges, akkor lemetszi őket a tőkéről, hogy hozhasson, növeszthessen az új vesszőt. Máshol, máshogyan, amelyik majd teremni fog Istennek. Jézushoz örökké igen, az aktuális szolgáihoz sosem köti oda magát az élő Isten. Azokat, ha kell, jobb esetben visszametszi. Ha kell, levágja, mert nem teremnek. Nekünk is meg kell hallanunk Jézus tanítását, nem csak az egyházra, mint a kiválasztott hívők közösségére, mint szervezetre, de egyéni életünkre nézve is igaz, hogy gyümölcsöt vár tőlünk a szőlős gazda, az Úristen. Amint a szőlővessző nem magáért van, hanem a gyümölcsért, úgy a tanítvány sem magáért van. Nem élhetünk csupán magunknak. Óriási veszély, hogy a kereszténység bezárkozzon. Itt van ez a csúnya, gonosz, rossz világ, bezárkózunk a kényelmes akolmelegünkbe, de mi nem ezért vagyunk. Nem élhetünk csupán magunkért, boldogságunkért, családunkért. Az olyan tanítvány, aki csupán önmagáért él, annak biztosan megszakad az élő kapcsolata Jézussal. A szőlőtő és a szőlővesző közt az az életáramlás akadozni kezd, aztán megáll, és megkezdődik a lassú száradás folyamata. Nincs önző kereszténység, befelé önmagát sózó kereszténység, gyümölcstermő kereszténység van Jézus szerint. Az él. Ezért, kedves testvéreim, akiket Isten szeret, azokat megtisztítja. Jézus így mondja, minden szőlőveszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjem. Ezek a visszavágások azért fájnak, mert mindig jelen van bennük a halál. Mindig emlékeztetnek a halálra, az elmúlásunkra. De benne van az élet ígérete is. A feltámadás titka is ott van Isten metszőkése munkájában. A seb és a gyógyulás egyszerre. A veszteség és a győzelem új lehetősége. A jól megmetszett növény virágba fog borulni ismét. Isten mind egyéni életünkkel, mind az egyházzal, mint intézménnyel újra és újra megteszi, hogy használja metszőkését. A hívő egyén és a hívő közösség mindenféle önfelmagasztalását lenyesi róla az Úr. Legyen egyéni vagy intézményi. Önfelmagasztalását. Ami elburjánzott, túl nagyra nőtt, ami elvesztette egyszerűségét és alázatát, az útban van Istennek. Ezért majd megmetszi. Visszavágja, újra termőre vágja, és igen, az mindig fáj. Nem tudom, ki metszett más szöllőt, rézsüsen kell megvágni, és abból rögtön februárban, ha megmetszik a gyümölcsöt, folyni fog az élet nedv. Ott nedv veszteség van, az fáj. De a megtisztítás célja a gyümölcs. De hát, mit is vár az egyháztól tőlünk pontosan Isten? Mi ez a gyümölcs, amiről Krisztus beszél? Erről még valamit. A mai igéből megértjük, hogy a gyümölcs és a szeretet fogalmak összetartoznak. Az igazi gyümölcs az a szeretet, amely átment a kereszt eseményén, és átesett az isteni tisztításon. Még egyszer. Az igazi gyümölcs az a szeretet, amely átment a kereszt eseményén, és átesett az isteni tisztogatáson. Az ilyen emberek jelentik a reményt ebbe a világba. Ez a szeretet az, amely a világot előkészíti Isten országára, és ehhez mindig hozzátartozik a megmaradás. Felolvasott rövid, 10 verses ige szakaszunkban éppen 10-szer használja Jézus ezt a kifejezést, hogy megmaradni. Erre szólít fel Jézus minket is. Maradj meg bennem. Testvérek, minden megszabadítási élmény Isten népe számára nagy örömmel járt és jár. Gondoljatok egy pillanatra megint az Egyiptomból való megszabadulást, hogy milyen boldogan jött el az a nép 4 évszázad rabszolga élet után Egyiptomból, hogy milyen boldogan és felszabadultan követték Mózest, hogy hogy nézték az isteni jelet és csodát, a fényt és vezetőket az Isten igével, és boldogok voltak, de milyen nehéz volt a pusztában megmaradni. A pusztai vándorlás alatt megmaradni, hűséggel Isten mellett, évtizedeken át. Minden megszabadulás, újjászületés, megtérés nagy örömmel és lelkesedéssel jár és boldogsággal, de ez csak az út kezdete. Jézus arról beszél az övéinek, ha már értitek, ki vagyok, hogy miért jöttem, hogy mit tettem értetek, ha már meg is tisztíthattalak titeket, akkor maradjatok meg én bennem. Az első útnak indulás romantikája majd lehull rólatok, de ti majd akkor is maradjatok meg bennem. És akkor is, amikor az én nevemért majd bántanak titeket, amikor királyok és helytartók ítélő székek elé kell állnotok, ti csak maradjatok meg bennem. Amikor családi gondjaitok támadnak, ti csak maradjatok meg én bennem. Amikor a szeretett drága családtag semmiképp nem akar megtérni, te csak maradj meg én bennem. Amikor nagy beteg van otthon, amikor valaki az útja végéhez, földi útja végéhez közeleg, amikor a dolgok nem úgy sikerültek, mint terveztük, amikor nagy mélység járja az életemet, amikor gyászba vagyok, üzenet Jézustól ugyanaz, te csak maradj meg én bennem. 10-szer mondja el a döntő igazságot Jézus. Maradj meg én bennem. Minden áron. Ti maradjatok meg bennem betegen és elesetten, félelmek és fájdalmak közt is, s ha ti maradtok, én is bennetek maradok. A hosszú mellettem bennem kitartó nehéz vándor utatokon majd lehullik rólatok minden naív, talmi hitelem, de marad a megharcolt, megértett, tűzben formálódott, egymásra tudatosan kimondott mély, tiszta igen. Végül csak a hit mély, tiszta igennye marad. Én az atyában, az atya bennem marad, ti én bennem, és én ti bennetek maradok. Ezek az életek gyümölcsöt teremnek Istennek. Befejezem. Amennyiben a szeretet az a gyümölcs, amit vár tőlünk Istenünk, amit meg kell teremnünk a világban, úgy annak az előfeltétele éppen a megmaradás Jézusban. Az a konokhit, amely nem engedi el az Urat, történjen vele benne bármi is. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy karácsonykor elplántáltad az egyetlen igaz, tökéletes, hibátlan, előtted kedvesen termő szőlőtőt, a te fiadat, a Krisztus Jézust. Köszönjük, Jézus, hogy te hajlandó voltál egészen mélyen beleplántálódni ebbe a világba, ami gyűlölt téged, és nem akart befogadni. Köszönjük, hogy azt üzented ezzel, hogy mindennek ellenére akkor is szeretni fogod a világot, ha az téged gyűlöl. Köszönjük, hogy minden korban lehetnek olyan tanítványok, akik, mint az élő szőlőtőn, a vesszők, gyümölcsöt teremnek az atyának gazdagon. Vajon, ha a mi életünket nézed, milyennek látod azt? Vizsgálj meg minket, Urunk! Lótunk, futunk, szaladunk, tele vagyunk önmagunkkal, örömeinkkel és a gondjainkkal, mintha sose lenne vége ennek az életnek. De vajon van-e az életünk fáján gyümölcs? Vizsgálj meg minket, Jézus! És ha neked úgy kedves, és azt látod, hogy nincs, vedd meg bennünket, hadd boruljon újra, vagy először virágba a mi életünk. Atyánk, köszönjük a türelmedet, oly sok minden után. Még mindig beszélsz hozzánk, még mindig a szívünkre beszélsz, még mindig, mint egy szerelmes társ, várod, hogy újra hűségesek legyünk, és mindent megteszel ezért. Látjuk a keresztet, amin ezt elmondtad, és látjuk a húsvéti nyitott sírt, amiben ezt megpecsételted. Könyörülj rajtunk, hogy a szeretet embereivé lehessünk ebben a világban. És könyörülj rajtunk, hogy így hadd tudjunk neked kedves gyümölcsöt, neked tetsző gyümölcsöket teremni. Légy áldott azért, hogyha megcselekszed ezt a mi életünkön. Amen. Közösen felhangon mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amen. Foglaljunk helyet. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Kedden reggel 7:30 áhítat, este 18:30 órától összevont férfi FIFA óra, csütörtökön reggel 7:30 órától ismét áhítat lesz. Pénteken 16:30 órától Agnus, 18 órától Juvenis, 18:30-től felnőtt ifi órákat tartunk, és kivételesen a mini ifi órát is pénteken 6:30 órától fogjuk megtartani. Vasárnap 10 órától szokott rendünk szerint ünnepi istentiszteletünk lesz. Minden meghirdetett alkalmunkat online követhetünk egyelőre. Tekintettel a járványhelyzet fokozatos javulására tervezetten február 7-e vasárnaptól ismét személyesen látogathatóak lesznek az istentiszteletek. A jövő heti online istentisztelet hirdetésében el fogjuk mondani kéréseinket a templomi részvétel, beléptetés, ültetés kapcsán, illetve a honlapunkra is kiteszünk majd egy tájékoztatást mind ezekről. Hirdetem a konfirmációt is. Jelentkezni a honlapról letölthető kérdőív kitöltésével és visszaküldésével lehet. Honlapunk címe pkre.hu. Amennyiben a járvánnyal kapcsolatban nem fognak szigorodni az állami és egyházi előírások, akkor az első konfirmációi órát február 20-án szombaton 10 órától fogjuk megtartani, a szülői értekezletet pedig február 21-én vasárnap az Isten tiszteletet követően. Gyászoló testvérek is hallgatják a mai Isten tisztelet közvetítését. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Német Vilmosné testvérünket, aki 84 esztendőt élhetett mi közöttünk. Isten adjon vigasztalást a búcsúzó szeretteinek. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed é ezt? Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, záró énekünket keressük ki. Ez az 511. számú dicséret. Ezt énekeljük majd végig minden versével, mind az öt rövid versével. 511. számú énekünk első verse így kezdődik: Maradj velem, mert mindjárt este van.
Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.